Mert hogy ilyen nagyon alapvető kérdések jönnek fel például az iskolai foglalkozásokon, amiktől nem tudsz szabadulni, és gondolkodnod kell rajta, és ez formál. És most már van egyébként 17 vagy 18 gyakornokunk, és őket ismerve, ők is egy ilyen folyamaton mennek végig, hogy annak ellenére, hogy ők egyébként egy első generációs értelmiségiek, tehát hogy a tudás szintjük az gyakorlatilag elég magas, de hogyha utcusok lesznek, akkor ez az utcus lét, ez nagyon nagy hatással van az identitásukra.
Így nem szeretnék a személyes teretbe jobban belemászni, mint amennyire te szeretnéd, de hogy tudsz esetleg példát mondani, hogy mi az, amivel így kihívás volt szembenézni, amit így visszahallasz ezeken a foglalkozásokon?
Hát ugye alapvetően, és nem csak a foglalkozásokon ezek a kérdések egyébként, mert előtte is megfogalmazódtak, ezek az általánosítások, amik így benne vannak a magyar társadalomban, hogy a cigányok hangosak.
És akkor elgondolkozol, hogy te hangosabb vagy-e a
többiektől? Amúgy pont nem. Tehát az, hogy a Ricsi pont nem hangos.
Nem csak, hogy nem én. Hanem, tehát ugye ezt már így nem tudom, megkaptam gyerekként is az iskolában, és akkor így ültem vasárnap a családommal az ebédlőasztalnál, és akkor mindenki ilyen nagyon senki nem volt ilyen nagyon temperamentumos. És akkor ezek ugye ilyen kérdéseket vetnek fel benned, de mivel, hogy nincsen se a tananyagba, se tényleg nincsenek kulturális vagy találkozóhelyek, nincsenek közösségi helyek nagyon sok esetben, ahol ezekre a válaszokra egyébként közösen keresnék válaszokat, ezért ezek a kérdések így bennem voltak, de ugyanez egyébként nem tudom, be lehet hozni egyébként a bűnözést is, ugye a cigány bűnözést is, ami szintén egy ilyen kádárkori találmány, ami gyakorlatilag erősíteni kívánta ezt a narratívát, hogy nincsen a cigány nemzetiség az országban, hanem van egy szegény réteg, akik egyébként elkövetnek bizonyos kis, nem tudom, mértékű bűnöket. És ugye ez gyakorlatilag a mai napig létezik ez a narratíva. Ugye tudom, hogy ez már egy kicsit közhely, de mondjuk a Lázár Jánosnak a mondata is ezt erősíti, és ezt a narratívát viszi tovább. És szerintem azért nagyon fontos az, hogy az utcának van egy gyakornoki programja, mert hogy ahogy látjuk például a politikai párbeszédben is, nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat megkérdőjelezzük, meg azzal egyébként, hogy első generációs értelmiségiek vagyunk, és nem egy társadalom által meghatározott munkákat vagyunk csak képesek elvégezni, és azáltal is, hogy egyébként belül is nekünk a cigány fiataloknak ki tudjon alakulni egy identitásunk, amit utána mi tudunk formálni saját magunknak, mert hogy ugye ez nem egy ilyen, ez egy nagyon képlékeny dolog, és ez folyamatosan változik szerintem főleg a globalizált világban, hogy ez mit jelent.
Nagyon érdekes, egy picit mégis hadd próbálj meg összefoglalni, és egy kicsit tovább is menni, de hát ez a téma két órás beszélgetés is bőségesen megér, de hogy jól értem, hogy akkor akik utcusok lesznek, és akiknél az identitást itt emlegettétek, ők javarészt azok, akik lehetőleg cigány származásúak, menjenek el különböző iskolákba, és ezeket a párbeszédeket, ezeket a helyzeteket, ezeket a, hogy is mondtátok, hogy mik azok a foglalkozások, volt valami...
Roma identitás.
Nem is, csak hogy a foglalkozás formáj, szóval ezeket a műhelyeket tartsák ott meg, és valójában a találkozási pont az utcú munkatársai vagy küldöttei, és a a nem roma, nem cigány, tehát többségi társadalomhoz tartozó iskolás fiatalokkal való párbeszéd. Tehát, hogy ez a, nem tudom, hogy követhető volt-e, hogy a találkozási pont, hogy egyrészt van egy szakmai szervezet, vagytok ti az utcú, akik a romaságot képviselik, most nagyon leegyszerűsítem, és vigyázni kell, mert a rossz szavakat nem lenne jó kiejteni, már hogy félreérthető szavakat, és van a másik oldal, akit pedig valamilyen módon ezekkel a foglalkozásokkal beláthatóvá, számukra beláthatóbbá, rugalmasabbá, hajlékonyabbá, ad abszurdum, még egy kicsit ilyen identitásúvá is lehet alakítani, ez nem tudom, követhető-e?
És követhető, ez. Csak szerintem vannak benne tévedések.
Na, tisztázzuk azokat, köszönjük.
Most én mondom a magam részét, aztán majd Szilviék is mondják. Tehát egyrészt ez az egyik oldal, a másik oldal, ez nem jól hangzik. Uh-huh. Nincs egyik oldal, a másik oldal, tehát ugye azt mondta...
Úgy értettem, bocsánat, akkor
én értem, rossz, hogy te úgy értetted, csak tehát, hogy ez most nem megrovásként mondom, csak hogy ez is jól mutatja azt, hogy amikor szavakat használunk, akkor annak súlya van, és hogy ez tényleg egy többségi társadalmi létben néha nagyon nehéz megérteni, nekem is, tehát hogy a mai napig. Szóval ráadásul, túlmenően azon, hogy ez így teoretice nem stimmel, ugye az utcú se ilyen. Tehát azt mondta a Szilvi, hogy az alapítók maguk is többségükben nem romák voltak. Az más kérdés, hogy egyébként a kuratóriumban nem romák mellett romák is közösen voltak, vannak. De az egész utcú is úgy működik, hogy romák és nem romák együtt
igen,
vannak.
Tehát ezt igen, tehát ez nekem tisztázatlan
volt. Igen, tehát hogy 9-en vagyunk, és akkor nem tudom, abból 4,5-en romák, és 4,5-en meg nem romák, vagy valami ilyesmi. Ami szerintem fontos, és hogy ez egy ilyen stratégia, és nem véletlenszerű dolog. Viszont az is igaz, hogy vannak olyan pozíciók, amiket csak romák tölthetnek be, ilyen például a tréner, aki mm-hmm. megy az iskolákba. Most egyébként alapvetően nem önkéntesek járnak az iskolába, nem munkatársak, és akkor gyakornokokat mm-hmm. készít fel a szakmai stáb, hogy tudjanak csatlakozni. És a gyakornokok azok nem lehetőleg romák, hanem romák. Legalábbis a Csillagok jelenlegi állása szerint, és részben pont azért, amiről itt ugye nagyon sokat beszélt a Ricsi is, meg a Szilvi is, hogy itt van egy ilyen nagyon prominens cél is, hogy a roma fiataloknak a roma identitását meg. Tehát az is egy kicsit ilyen hihetetlennek tűnik, hogy mi azt mondjuk, hogy hát ti romák vagytok, hát most ezzel itt milyen kérdés lehet. És hogy el se tudjuk azt képzelni, hogy ezzel kapcsolatban...
Ez nincs tisztázva még sok
esetben. Ez mit jelent? Ez mit jelent? Uh-huh. És hogy ezek ilyen nagyon alapvető kérdések ezekben a fiatalokban. És akkor most nem tudom, hogy honnan indultunk, tehát hogy most pont mire válaszolok, de hogy ez, hogy iskolákba kijárnak a fiatalok, az nem arról szól, hogy egyik oldal, másik oldal, hanem arról szól, hogy pont azt meglátni, hogy ugyanabban a világban élünk, csak nagyon mások a kiinduló pontjaink, azt hiszem így.
Igen, még egyszer csak mondom, hogy rossz szavakat használtam, de azt akartam elérni vele, hogy érthető legyen, hogy akik trénerek, és mondtátok, hogy ebben egy határozott álláspont van, és akik találkoznak a iskolákban a fiatalokkal, azoknak tulajdonképpen az a feladatuk, hogy olyan helyzeteket hozzanak létre, ha jól értem-e, hogy erről a kérdésről beszéljenek, és ők hitelesen tudják a saját identitásukat képviselni, és a másik része a társaságnak, az ottani iskolások, azok pedig valószínű még ebben járatlanok, új dolgokkal találkoznak, és az ő számukra meg kell élni, és meg kell érteni ezt az egész helyzetet. Tehát ezek a tréningek, jól értem-e, hogy ezek valójában a megértés és az elfogadás céljával zajlanak.
Na,
de jó.
Végül. Csak úgy mondjak valami jót
de,
is.
De jó.
Nem, hanem azért, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy találkozzunk. Tehát ennyire egyszerű a cél. Nem, tehát nem megyünk tovább, hanem az a lényeg, hogy ott legyen két cigány fiatal, egy osztállyal, ahol egyébként nem csak, nem tudom, nem cigányok szoktak lenni, hanem van olyan is, amikor vegyes osztályok vannak, de az a kevesebb. De az elsődleges cél ezzel, amikor 2010-ben elindult, az az volt, hogy egyáltalán találkozási pontok legyenek. És legyen egy, tehát elkezdjünk el egymáshoz közelíteni. Legyen egy párbeszéd. Nem célunk az, hogy nem tudom, elfogadjanak minket, vagy nem tudom, bármilyen sztereotípiát megtörjünk. Az a lényeg, hogy beszélgessünk. Hogy kezdjünk el beszélgetni, ismerjük meg egymást, attitűdöket próbálunk változtatni, de ezek jönnek magától. És sokszor az van, hogy egy-egy ilyen foglalkozás után jön meg a, nem tudom, a kérdés, egy csomó kérdés maradott a végén. Szóval, hogy az magában, hogy két roma fiatal oda megy, és mondjuk egy ilyen tanári, tehát eleve az van, hogy ugye, tehát hogy, tehát, hogy szétdobjuk azt a padokat, ülünk, játszunk a gyerekekkel közben, beszélgetünk, kicsit provokáljuk is őket, hogy mondják ki, mert azért az van, hogy ezek azért olyanok, amik ilyen pisz, most már úgy tök sokan piszik, és nem mernek kimondani, hogy úristen, cigány meg, nem tudom mi, és akkor mi azt mondjuk, hogy itt a lehetőség, tehát itt most arról kell beszélni, hogy mit jelent, tehát hogy mi a cigány, mi a roma, amiket mondott a Ricsi, ezeket játékokon keresztül visszük a gyerekekkel, interaktívan bevonjuk őket, nevetünk közben. Azért szeretik egyébként a gyerekek, vagy a fiatalok, mert hogy olyan dolgokat mozgat bennük, amihez egyébként, tehát hogy nem arról beszélünk, hogy nem tudom, amúgy a cigányok jók, meg nem tudom mi, hanem elkezdünk beszélgetni.
Nem megtérítetek őket,
nem, tehát ez nem egy hittérítés, hanem ez egy tapasztalati találkozás, és hogy ezekben vitázunk egymással, vitakultúra van, tehát azt is fejlesszük a fiataloknál, és elkezdünk kritikusabban gondolkodni, megfigyelünk, tehát hogy megnézni dolgokat több szempontból. Tehát azt, amit mondjuk nem tudom, vannak nagyon erős sztoriaink egyébként, tehát hogy nagyon sok foglalkozást tartottunk, mi a Ricsivel is sokat tartottunk közösen, elképesztő sztoriaink vannak amúgy ezekről, amiket így gondoltam, hogy ezt szokott mondani.
A legérdekesebb.
Tudom, hogy az a legérdekesebb, de hogy ezeket, tehát általánosságban az van, hogy a narratív történeteink a hitelesség ebben. Tehát az a hiteles, a te sztorid, tehát ami nem megkérdőjelezhető, mert azt én éltem meg. Tehát azt te nem tudod megkérdőjelezni. Tehát nem tudom, ilyen tele vannak tévhittel a gyerekek, de nem csak a gyerekek, a tanárok, a nem tudom, a közszférában dolgozók, azok... minden. Tehát, hogy nagyon sokan, tehát, hogy van egy ilyen, nem tudom, általános kép, hogy néz ki egy cigány. Van egy ilyen nagyon vicces dolog, hogy voltunk csapatépítőn, tehát hogy sokan voltunk vagy 30-an, még Balatonon, 20, tehát ilyen 20 páran, majdnem 30-an, tehát nagyon sok cigány, tehát ha a fiatalokat vittük el, akkor még volt Miskolc, Ózd, és Pécs, és Budapest, szóval tényleg sokan voltunk, és akkor beértünk egy ilyen balatoni nyaralóba, és akkor azt kérdezték, hogy hangszereket hoztak, és akkor mondtuk, hogy nem fogunk énekelni, meg táncolni se. Szóval, hogy azért ez, tehát, hogy ez például egy erős sztereotípia arról, hogy bemegyünk valahol, és a gyerekek is szokták ezt gondolni, majd mi táncolni fogunk ott, vagy nem tudom mi, de nem fogunk, hanem leülünk, körbeülünk, beszélgetünk, és már az, hogy ott van két cigány fiatal, aki egyébként facilitál, moderátor egy ilyen szerepben, teljesen más látnak, mint amivel egyébként ők amúgy, nem tudom, gondolkodnak így a cigányságról. Ezeket, tehát, hogy megkérdőjelezünk dolgokat, elmeséljük a történetünket bizonyos esetekben, szóval ez sem mindig van így, de hogy van, tehát amit valaki meg akar osztani a másikkal, akkor azt elmeséli, és ezek szoktak. Tehát amúgy ez indít be változást, és nem az, hogy mi meg akarjuk őket győzni. Tehát vannak nehéz foglalkozások, meg vannak ilyen nagyon jó hangulatúan, iszat intellektuális. Tehát, hogy tartottunk amúgy pont a Ricsivel február 23-a kapcsán, ami ugye a tatár-szentgyörgyi támadássorozatnak az emléknapja. Iszonyat jó foglalkozást olyat, amire így mind a ketten azt mondtuk, hogy, hogy sok értelmes fiatal van, meg tök jó velük beszél. Meg tényleg az, hogy ezek amúgy ezt így jó csinálni. Szóval nem csak az van, hogy van, amikor nagyon nehéz, de azért többségében az van, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon jó ilyen beszélgetések, és olyan erős kérdéseket hoztak be a fiatalok, és tehát jó, ugye az van, hogy az az időszak azért, tehát ez az aktuál politika is bejött, de elképesztő, hogy milyen összefüggéseket tudtak mondani, és ezek szerintem azok, amikért mi dolgozunk, tehát, hogy nem az a cél, hogy meggyőzzünk mindenkit, hogy szeressetek minket, hanem az, hogy kezdjünk el erről diskurzust folytatni. És az, amikor ez mondjuk elindul egy ilyen diskurzus, és abban nem tudom, ilyen mérföldköveket tudunk közösen lerakni, vagy mondjuk rendszereket látunk át közösen, na ezek szerintem az elképesztően jó dolgok. És mondjuk a február 23-ai foglalkozásunk, az ilyen volt a Ricsivel.
Igen, ez nagyon reményteljes volt, vagy reményteli volt, és ezek a foglalkozások könnyűvé teszik egyébként a munkát, vagy azt hitetik el velem sokszor, hogy ez egy könnyű munka. De egyébként szerintem az fontos elmondani, hogy az iskolai foglalkozások mellett van oktatási modulunk a közszférában dolgozóknak is, és tanároknak is egyébként. És hogy emellett az alapítványnak van egy társadalmi vállalkozása is, másik ilyen alappillér, ami a tevékenységi körünket illeti, ez pedig a 8. kerületben van egy sétánk.
Városi sétánk. Városi
sétánk.
Igen.
Amiről szerintem beszéljünk egy kicsit.
Igen, ezt akartam mondani. Kicsit a vége felé jár, nagyon izgalmas, magával ragadott bennünket itt a téma, de az időkeretünk. De erről mindenképp jó lenne a szót váltani. Annál is inkább, mert amit elmondtatok, úgy érzem, vagy azt tippelem, hogy erősítheti egy másik oldalról ezeket a törekvéseket, amiket említettél itt például az előbb. De mi is a városi sétáknak a lényege, meg hogy támadt ez?
A séta az 2013 amúgy. Tehát, hogy a séta az 2013-ban jött létre azzal, hogy tök jó, hogy megyünk az iskolákba, de vigyük ki ezeket a gyerekeket a terepre. És akkor a célja az volt, hogy tehát igazából nem volt, tehát ezek ilyen tök egyszerű célok. Szerintem úgy ez a legfontosabb amúgy, hogy minden olyan tehát amúgy nem annyira egyszerű, de elsőre egyszerűen van megfogalmazva. És akkor az volt a cél, hogy vigyük ki ezeket a fiatalokat az iskolákból a terepre, és kezdjünk el beszélgetni velük ott is. És akkor így indult amúgy a Gyere velünk a 8 kertbe sétánk, és hogy ez egy ilyen tök jó hangulatú, élménydús, az elsődleges célja az a kerülettel kapcsolatos sztereotípiáknak volt a lebontása.
És hogy ismerjék meg
a fiatalok a 8. kerületnek egy teljesen másik arcát, ami tele van történettel. Ugye a 8. kerület a roma kulturális örökségnek a helyszíne, a muzsikus cigányok bölcsője, szóval sok-sok ilyen szép mondatot tudnék mondani ezzel kapcsolatban, és ezeknek egyszerűen színterévé vált ez az egész, és hogy annyira jól sikerült ez az egész, és elkezdtük ezeket csinálni, én akkor csatlakoztam egyébként az utcuhoz, hogy ezek ilyen, igazából úgy történt az egész, hogy egy ilyen szájról szájra terjedt. És akkor ebből lett egy, tehát ez az egész folyamat, abból, hogy iskolai foglalkozásokat csináltunk, sétákat, roma fiatalok, akik tehát sétavezetők lettek, ezek kinyitottak utakat. Tehát kinyitották például a nemzetközi delegációkat, kinyitották, tehát hogy jött valaki ide, és azt mondta, hogy fú, hallottuk, hogy van ilyen séta, nem tudnátok megtartani angolul. És akkor
megtudtátok.
És meg tudtuk tartani angolul, és akkor ezek szépen így vitték magukkal ennek a hírét. És akkor az van, hogy egy idő után nemzetközi delegációk kerestek minket, meg nagykövetségek, meg így, de ilyen adhok jelleggel.
És itthoni felnőttek?
Az kevésbé volt, szerintem. Ilyen is volt, de az amúgy kevesebb, most is kevesebb, és akkor az ugye ez az időszak az, én 2016-ban lettem egyébként a szervezetnek a vezetője, akkor még egyedül, most már ugye együtt vagyunk közösen a Gabival, ugye én vagyok a szakmai vezető, a Gabi pedig az operatív vezetője a szervezetnek, de akkor még, tehát nagyon picik voltunk, és akkor az az időszak volt az, amikor így kezdtek így, már a, nem az az, tehát hogy már akkor is kezdtek elfogyni a támogatások, nem csak most, az ilyen pályázati lehetőségek, és 2017-ben az Erste Seeds program, az Erste alapítvány az azt mondta, hogy indít egy ilyen társadalmi vállalkozás fejlesztést. És akkor én mondtam, hogy mivel akkor már láttam, hogy vannak ilyen adhok jelleggel ilyen séták, és akkor néha még pénzt is adtak érte, hogy akkor ezzel lehetne valamit kezdeni. És akkor ebből indult egyébként. Tehát ott lett egy üzleti terv, 2018-ban nyertünk a Unicredit-nek volt egy ilyen lépvelünk programja, aminek keretében elindítottuk ezt az egészet.
Ne,
és
ne az lett a társadalmi vállalkozás. Bocs, nem, csak hogy, hanem, hogy mi történik ott?
Hát vannak történetek, amik tehát, hogy vannak olyan történetek, amiket egyszerűen el kell mondani. Tehát közelebb hozzuk azt a roma kultúrát, ami mindenki számára láthatatlan.
Találkoztok valahol, ezek szerint akkor inkább
a Blahalújza tértől indul
vagy
egyébként.
Vagy fiatalokkal, iskoláskorban.
Iskolásokkal is, de most már ugye ennek van egy ilyen, tehát hogy most már vannak kifejezetten, tehát hogy inkább turisták, meg nem tudom, külföldieknek tartjuk a legtöbb sétánkat.
Akkor bejártok egy utat Józsefvárosban.
Józsefvár, Blahalújza tértől indulunk, Népszínház utca, Nagyfuvaros utca, vége Nagyfuvaroson, és akkor a Mátyás téren van vége. Ez az egyik sétánk, ez a régi. Ez egy nagyon népszerű séta, itt beszélünk. Tehát, hogy az van, hogy a Blahalújza téren például nem Blahalújzáról beszélünk. Megemlítjük őt is, de hogy Hegyi Arankáról beszélünk, akit senki nem ismer, vagy kevésbé ismert, ő egyébként Blahalújzának volt a kortársa. És egy roma származású primadonna volt, és őróla nem nagyon tudnak sokat. Vagy mondjuk beszélgetünk a cigánycsoportokról, muzsikus cigányok történeteiről. Ugye ott a Blahalújza téren, ugye ott van, tehát hogy onnan indult egy csomó, tehát hogy ott van a New York kávéház, pedig ott volt az Osztende is.
Zenészek.
Tehát hogy egy csomó olyan sztori van, amit el lehet mesélni. És hogy ezeket megismertetjük, ezeket a dolgokat. Vagy mondjuk, tehát az van, hogyha végigmentek a 8. kerületen, akkor nem láttok roma kulturális örökséget, úgy, mint mondjuk a zsidó kulturális örökséget látod. Láthatóvá tették az utcán. Itt nincs. Tehát ezeket el kell mondani, és meg kell mutatnunk, és mi ezt csináljuk roma fiataloknak a történeteink keresztül, mert hogy az ő kapcsolódásuk is ott van. Tehát, hogy amikor mondjuk én tartok sétát, akkor nálam a muzsikus cigányból a sokkal erősebb, mert az én családom az muzsikus cigány, és akkor van egy csomó sztorink, meg képeink, meg nem tudom. Tehát, hogy van ember vicces is, meg kevésbé vicces, tehát, hogy és mindenki máshogy tartja a sétát. Horváth Norbi amúgy a sétavezető koordinátorunk, ő egy teljesen más szempontból közelíti meg. Tehát nem is tudok erre olyat mondani, hogy amúgy csak erről szól. Vannak célállomások, ahol tehát megvan, hogy mit kell elmondani, de hát azt te úgy alakítod, ahogy akarod, de amúgy a foglalkozás is ugyanez. Azért ez egy nagyon rugalmas tér. És most, amit mondtunk, hogy ma volt egy sétánk, az új sétánkat mutattuk be, ugye. Horváth Norbi, ő a sétavezető, Berki Csilla, ő az egyik gyakornokunk, aki már amúgy sétavezető, ő is. Már ő egyedül is tart sétát. Sétát azt egyedül is lehet tartani, oda nem kell két ember. Ideálisabb lenne ott is, de kapacitásunk az olyan sok nincsen. És most csináltunk egy új sétát, ami a Semmit rólunk nélkülünk, ez a címe. Ami a politikai és kulturális reprezentáció, roma kulturális reprezentációról szól, aminek az a célja, hogy azt, ami a mainstreambe nem jutott be a romákkal kapcsolatban az elmúlt 600 évből, annak egy részét megjelenítettük. Ebben benne vannak a beás cigányok, a muzsikus cigányok, a magyar cigányok és az olá cigány csoportok is, művészetekkel, aktivizmussal, politikai reprezentációval, és igazából az egész arról szól, hogy mire van szükségünk amúgy. politikai reprezentációra, vagy kulturális reprezentációra, és akkor az van, hogy amúgy ne kell választani, mert hogy amúgy ezek szorosan összefüggnek. És ezekről állomásokon keresztül beszéltünk, egyébként a sajtónak tartottunk egy ilyen sétát, és a végén beszéltünk, tehát hogyha akartok neveket, Olá Mora festőművészről beszéltünk, Fátyol Tivadarról, aki egyébként az Átok és Szerelem zenés balladátnak a zenéjét szerezte, Lakatos Menyhért volt az írója, muzsikus dinasztiákról, Szakcsi Lakatos Béláról, aki ugye a jazznek az egyik nagyon erős megalkotója, illetve Pege Aladár, vagy Horváth Aladárról is szó esett, Daróczi Ági, Setét Jenő, Mohácsi Viktória, szóval azért mondom, politikai és kulturális.
Még már csak egy-két percünk van, egy gyors kérdés a végére, hogy mondtad, hogy a PC-bek a mai gyerekek, hogy éreztek változást, hogy ugye Netflixen keresztül nem tudom, én már szavaik vannak a mai gyerekeknek ezekre a társadalmi érzékeny pontokra, ilyen shaming, olyan shaming, szóval éreztek változást a gyerekekben?
Pont most volt egy találkozunk, ahol azt mondta az egyik csaj, hogy az ő gyerek az mindenre azt mondja, hogy PTSD-t kapok. Szóval...
Az mit jelent?
Hogy nem tudom, matekból 3-ast kaptam, PTSD-m van. Szóval, hogy...
De ez egy jó változás szerinted? Vagy érzitek-e?
Szerintem a nyitottságot amúgy lehet érezni. Tehát legalábbis én elmondom, aztán majd elmondja a Ricsi, mert hogy én az ő nevében nem tudok beszélni, de hogy én azt érzem, hogy a fiatalokkal amúgy, nem tudom, tehát hogy a 15 év alatt mindig is könnyebb volt amúgy. Tehát ők nyitottak. Elsőre belemondják amúgy a képedbe. Tehát ő azt mondja, hogy akartál sztorit, tehát az volt egy kislány, aki azt mondta, hogy amúgy a cigányok nem hordanak fehéret. És akkor ott gondolkodtunk egy csomó, hogy mi a francot jelent ez, hogy nem hordanak fehéret. És akkor így aztán beszélgettünk tovább, és akkor csak így nem hagy, és mondtam, hogy de mondom, az micsoda? Tehát mondd már, hogy mi. Hát neki az anyukája azt mondta, hogy a cigányok piszkosak, azok nem hordanak fehéret. Onnantól kezdve egyébként volt egy időszak, amikor folyamatosan csak fehérbe mentünk mindenhova foglalkozást tartani, és elkezdtünk erről beszélgetni a lányjal. De nem volt benne rossz indulat, hanem ezt ő egy tényként kezelte ki, ahogy anyukája ezt mondta. Szóval, hogy ilyenek.
Ricsi, még egy pár mondatot, mert valahogy az elő fölletél konferával lassan itt tényleg a...
Jó, nagyon gyors leszek. Alapvetően csak megerősíteni tudnám azt, amit a Szilvi mond. A gyerekeket sokkal könnyebb provokálni, sokkal könnyebb kiszedni belőlük, és ebben szerintem a szóhasználatnak annyira nincs nagy jelentősége, mint mondjuk a pedagógusoknál, vagy a szocmunkásoknál, akik valamiért mondjuk, hogyha bizonytalanok abban, vagy tudatosan tudják, hogy egyébként előtéleteik vannak, vagy esetleg még rasszisták is, akkor ezt sokkal nehezebb kihozni belőlük, mint a gyerekekből.
Na hát, az kényszerűség azt hozza, hogy a beszélgetésünknek körülbelül most ennyi ideje volt, viszont azt az ingert is meghozta, hogy jó lenne erről többször meg visszatérően beszélni majd, mert hát egyrészt részletek is vannak, amire bekérdeztünk volna, de hát annyi minden történik veletek, és a sztori, vagy a történetet azt nagyon hitelesít, egy csomó gondolkodást, vagy magyarázatot lel az ember ezekre. Na de szóval, hogy jó lenne visszatérni még, hogy találkozunk. Köszönjük, hogy eljöttetek az UCU Roma Informális Oktatási Alapítványról beszéltünk, de mondjuk csak úgy mi is akkor, hogy az UCU Alapítványról. És a vendégeink voltak Szénási Szilvi, Farkas Gabi és Dógi Richárd. Máskor is gyertek el.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Hallgassuk újra.
60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm a 60-on túl magazin hallgatóit. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Bár magazinunk elnevezése is utal arra a korosztályra, akinek a műsort szánjuk, de ez nem azt jelenti, hogy a fiatalabb hallgatóinknak ne tudnánk hasznos információkkal szolgálni. Jó tendencia, hogy egyre többet foglalkoznak az idősekkel. Gyakran halljuk mostanában a longevity kifejezést. Mit is jelent ez? A longevity kifejezés az élettartam meghosszabbítását jelenti, de nem csupán évekről van szó, hanem az élet minőségi megéléséről is. Van-e tudományos alapja a longevity életmódnak? Igen, a tudomány egyre több bizonyítékot szolgáltat a longevity szemlélet alátámasztására. A Blue Zone, a kék zónák nevű kutatások például azokat a régiókat vizsgálják, ahol az emberek a leghosszabb és legegészségesebb életet élik. A közös tényezők: egészséges étrend, rendszeres mozgás, erős közösségi kapcsolatok, stresszmentes életmód és